Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a 47. klubnapon vagyunk, és bemutatom első vendégünket, dr. Horváth Attilát, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét. Jó volt a bemutatás?
Tökéletes, jó napot kívánok!
Első kérdésem az lenne, hogy egy pár szóban legyen szíves bemutatkozni.
Elvégeztem a jogi kart és a bölcsészkarnak a történelem szakát, ezután 1985 óta tanítok először az ELTE Állam és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténet Tanszékén, majd amikor 95-ben elindult a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, akkor oda is meghívást kaptam, úgyhogy így alakult, hogy egyszerre két egyetemen tanítok, és hát ugye jogtörténész révén elsősorban a mai jogintézményeknek az eredete érdekel, tehát hogy miért olyanok lettek ezek a jogintézmények, mint amilyek, és ezért kutatom ezeknek a történelmi gyökereit. Foglalkozom a magánjoggal, a kereskedelmi joggal, és most legutóbb a szocializmus korszakának egy monográfiáját írtam meg, ami éppen nyomdában van, nem sokára meg fog jelenni.
Mi lesz a címe?
Hát a szovjet típus diktatúra, alkotmány és jogtörténete, és ez bemutatja a választójogtól kezdve a kormányon át a emberi jogokat, a büntető jogot, polgári jogot és az eljárásjogokat, koncepciós pereket is. Tehát egy ilyen teljes palettáját mutatja be annak a korszak legfontosabb jogintézményének, mert ilyen jellegű mű még nem jelent meg. Ugye a legtöbb jogtörténeti munka is 1945-tel megállt, és ugye a 45 és 89 közötti korszaknak a feldolgozása még ilyen átfogó módon nem történt meg.
Jó, akkor megkérdezem, hogy melyik kiadó fogja megjelentetni, illetve a kutató munka az Magyarországon is történt, meg gondolom máshol is, és mennyire lehet kutatni manapság ilyen tárgyban?
Hát Magyarországon kutattam elsősorban, én Németországban is voltam kint ösztöndíjjal, de az csak inkább egy ilyen összehasonlítás szempontjából, de elsősorban Magyarországon kutattam. Szerintem most már a lehető legjobban kutatható korszak, a 45 és 89. Ugye korábban mindig azt mondták, hogy nincs elég adat, most ellenkezőleg, most inkább az adatbőség zavarában küszködünk, tehát amikor több kilométer hosszú polcokon találhatók azok a levéltári anyagok, amiket át kéne nézni, és hogyha most egyszerre minden történész most ezeket kutatná, akkor is évtizedekbe tellene, még csak végigolvasnák ezeket az iratokat. Persze azért nagyon sok minden eltűnt, tehát nagyon sok olyan irat van, amit nem található meg, kézen közön eltűntek ezek az iratok, de összességében azért egy lelkiismeretes kutató nagyon sok mindennek utána tud járni, és nagyon sok mindent meg ki tud kutatni. Ami nagyon nagy mulasztás volt, hogy ennek a korszaknak a meghatározó emberei szép lassan eltávoznak közülünk, és hát a velük való hát ilyen interjúk azok hát nem történtek meg igazán, tehát nem tudtuk tőlük is megismerni azokat az adatokat, amiket esetleg elmondtak volna, illetve hát sokan még nem is nagyon hajlandók nyilatkozni, mindmáig bezárkóznak, amikor kérdéseket teszünk föl, még hogyha azok kifejezetten szakmai kérdések akkor is.
Jó, a mai beszélgetésünk címének a házasság történetét adtam. Bár nagyon egyszerű a cím, ettől függetlenül megkérdezem, jó címet adtam, vagy lehetett volna valami más is?
Hát jó a cím. Igazából azt, hogy milyen tartalommal töltjük ki, ez egy hatalmas nagy téma, óriási terület. Én inkább egy vázatot tudok majd először erről elmondani, és aztán azt szerint, hogy melyik területtel szeretnénk részletesebben foglalkozni, ennek megfelelően szívesen kitérek erre a korszakra is, mert hát én tulajdonképpen el tudom indítani ezt a történetét ennek a korszaknak, illetve ennek az intézménynek a honfoglalás előtti korszaktól Magyarországra fókuszálva elsősorban, és hát eljutunk napjainkig most éppen hatályba lépett alkotmány legújabb rendelkezéséig, amely szintén foglalkozik a családdal.
Jó, akkor lehetne úgy, hogy egy 10 percben, negyed órában röviden összefoglalni, és akkor utána tudunk kérdezni, vagy esetleg az összefoglaló közben is kérdezhetünk?
Nyugodtan, bármikor.
Jó, akkor akkor menjünk a honfoglalástól, és amikor úgy érzi, hogy egy szakasz lezárult, akkor megnézzük, hogy oda van-e kérdés.
Jó, meg egyébként is mondom, nyugodtan belevághatnak akár a szavamba is, én szívesen megszoktam az egyetemen, tehát én szívesen válaszolok a menet közben is a kérdésekre. Nagyon érdekes, hogy Ugye a házasságot folyamatos támadások érik a történelem során, ez nem mai keletű dolog. Mégis az igazság az, hogy ennél jobbat azóta se tudott senki se kitalálni. Vannak olyan szerzők, akik megpróbálták nagy erőfeszítésre bebizonyítani, hogy a régi világban, tehát mondjuk 1000-2000 évvel ezelőtt az emberiség nem monogám házasságokban élt. Ezt csak részben tudták ábrázolni, mert többségében a lakosság monogám házasságban él. Természetesen mindig voltak eltérő viszonyok, tehát több nejűség, sőt még kivételesen előfordult több férjűség is. De általában azért marad meg a monogámia, még a egyszerű, primitív szinten élő népeknél is, mert azok a gyermekek, akik egy monogám házasságban nőttek fel, azok fizikailag is, lelkileg is és vagyonilag is erősebbek voltak a többieknél, mert ugye nekik behatárolható voltak a szüleik, akik mind a ketten, tehát az édesapjuk is és az édesanyjuk is őket támogatták, felnevelésben rájuk örökítették a vagyonukat, tehát ezért ők tudtak ugye jobban fennmaradni a történelmi rai közepette. Tehát a honfoglaló magyarság is zömében monogám, tehát nem csak a kereszténység hozza ezt a fajta házassági rendszert. Természetesen vannak eltérések, és létezik az úgynevezett levirátus intézménye, hogy akkoriban a nő egymaga nem tudott megélni, megmaradni, tehát hogyha valakinek meghalt a férje, akkor a sógorához hozzá kellett menni feleségül, ugye így kapott védelmet, tehát azért voltak kivételek ez alól, de ez inkább védelmi célokat és biztonságot jelentette. És nagyon érdekes, hogy a házassághoz kapcsolódó szavaink is ebből a korszakból erednek. Ugye Gardézi egy perzsa származású történetíró leírja a magyaroknak a házassági szokásait, amiben azt írja, hogy a kalimot, vagyis a hozományt ugye hogy adják át, és akkor megjelenik a vevőlegény, ebből származik a vőlegény szavunk, és megkéri ugye a, ő vagy az édesapja a mennyasszonyt, ami eredetileg mennyét asszony volt, tehát itt nem a mennyországról van szó, hanem a mennyétről, ugyanis mennyét szörméket adott ajándékba, vagy hát azzal vették meg a vevőlegény az eladó sorban lévő lányt, ugye, tehát innen ered ez az elnevezés is, és hát ekkor kerül sor ugye a házasságra a régi jog szerint. Szent István hoz ebben alapvető változást, ő ugye bevezeti a kánonjogot, az egyházi házasságnak az intézményét, és aztán az néhány száz év alatt teljes mértékben meggyökeresedik Magyarországon, amely egyértelműen a férfiak és a nők szabad akaratává teszi a házasságot. Ez egy óriási előrelépés a korábbi helyzethez képest, amikor ugye még vásárolhatták a nőket, sőt nagyon sokszor előfordult leányrablás is, nem csak anyagi okokból, hanem egyáltalán ugye más nemzetségektől, más családoktól raboltak maguknak feleséget a férfiak. Szent István ezt kifejten tiltja, tehát egy külön törvényben megtiltja a leányrablást, és azt mondja, hogy még hogyha utólag a nő bele is egyezne a házasságba, akkor sem érvényes a leányrablással kötött házasság. Tehát ezt eleve elhatárolja, és teljesen a szabad akarathoz köti a házasságot, és a későbbi évszázadokban ezt annyira komolyan megtartják, hogy ha mégis egy nőt hozzá kényszerítenek egy férfihoz, az első adandó alkalommal elment a szentszéki bírósághoz, mert ugye a házassági perek azok nem a világi bírósághoz, hanem régen, hanem a szentszéki bírósághoz tartoztak, akkor ott kimondták az erőszak miatt a házasságnak az érvénytelenségét. Nagyon sok ilyen per anyagot találtunk, úgyhogy ez egy bevett gyakorlat volt, tehát nem volt ritka. Igen, tessék.
Jó. Én azt szeretném kérdezni, hogy amit István hozott rendeletet, az saját kútfőből merítette, pápai, tehát vatikáni hatás volt benne, vagy a környező országokban is jogrendet nyert?
Is. Tehát vannak olyan részei a törvényeinek, ami saját alkotás, vannak olyanok, amik a korabeli kánonjogi szabályok révén kerültek be a magyar jogba, és hát ugye frank kapituláriek, a német-római császárságnak a törvényei, azok szintén ugye hatnak a magyar jogra, tehát Szent István törvényeire. Ezt ma már a történészek, jogtörténészek paragrafusok haladva kimutatták, hogy melyik honnan ered. Hát ez logikus is, hiszen ő ezt a főpapokkal együtt, tanácsadókkal együtt írta meg ezeket a törvényeket. Egyébként valószínűleg Szent István tudott írni, olvasni, azon ritka uralkodók egyike volt Európában, hiszen Könyves Kálmán volt talán a másik a középkorban, aki uralkodók közül írni, olvasni tudott volna. De ennek ellenére ugye egyházi emberek fogalmazták meg ezeket a jogszabályokat, akiknek a legnagyobb része nyugatról érkezett, tehát nem magyarországi magyarok voltak, hanem nyugatról jött szerzetesek, okok voltak, és ők állították össze ezeket a jogszabályokat. Úgyhogy ő nagyon nagy hangsúlyt helyezett erre, és az özvegyeknek és az árváknak a védelmére is külön jogszabályt hozott, tehát ezzel ugye meg tudta akadályozni a levirátus intézményét is, tehát nem kellett a nőnek férhez menni. És nagyon érdekes a régi jog, tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy a régi jog, ez tulajdonképpen a 1894. évi 31. törvénycikk, ugye a polgári házasságról szóló törvény, meg a II. Világháború előtti korszakot is jelenti egy kicsit. Tehát hogy a régi jog az nem volt azért annyira rossz, mint ahogy ma már így gondolnánk. Tehát én még megkockáztatom azt is, hogy egy-két intézményt nem is lenne rossz újra meghonosítani Magyarországon, amit egy kicsit túlságosan is a II. Világháború után hamar kihajtottunk, hogy ezek már elavult intézmények, majd erre még visszatérnék. Csak most azt mondanám el, hogy a kánoni házasság, amely a szabad akarathoz kötötte a házasságot, az ugye az egyházi előírások szerint ugye felbonthatatlan volt, ugye szentségé vált, amit Isten egybe kötött, az ember fel nem bonthatta. Most mi ezt természetesen ugye a 20. századból ugye némi kritika alá vonjuk már, ugye más viszonyok lévén, de hát azért ne feledkezzünk el, hogy abban az időszakban, ha engedélyezték volna a válást, akkor az a nő helyzetének a romlását jelentette volna, hiszen nem volt önálló jövedelme. Ha őt a férje elbocsáthatta volna egy középkori viszony közepette annak, és az nem fogadja vissza a saját családja, azt a nőt, az gyakorlatilag az éhhalálát, tehát a kényszenvedését jelentette volna, mert abban az időszakban csak közösségben és csak családban élhettek az emberek, magányos ember nem tudott életben maradni. Az egyik legsúlyosabb büntetés volt a kiközösítés, tehát engedett, elvált nő, az gyakorlatilag egy kiközösített párja lett volna. Ezért tulajdonképpen a nőt védte igazából az, hogy nem lehetett válni, nem lehetett elbocsátani az asszonyt, nem lehetett ágyasokat tartani, nem lehetett ilyen módon ugye megszabadulni a esetlegesen megunt feleségtől. És ugye majd az akkor fordul meg a helyzet, amikor a 19. századtól már a nőknek is lehet önálló egzisztenciájuk, keresetük, foglalkozásuk, ugye, hivatásuk, és akkor már természetesen egyenlő félként lépvén a házasságba, akkor ugye természetesen már ugye követelik a polgári házasságot, és amely lehetővé teszi, mint polgári szerződés a válást. Ugye mutattam arra, hogy a régi jogban voltak olyan intézmények, amelyeknek egy része azért ma sem lenne hiába való, vagy ma is lenne valamilyen haszna. Mondanék egy-két ilyet. Ugye mielőtt összeházasodtak volna a fiatalok, ezek vidéken még egy-két intézményekből azért megmaradt, hál' Istennek, előtte ugye sor került az eljegyzésre. De ez is egy hosszú folyamat volt, ami elősegítette azt, hogy a házasság később sikeres legyen, tehát ne történjen meg gondolatlan házasságkötés. Ezért ugye először el kellett menni a leányos házhoz, és ugye akkor volt az a szokás, hogy ott hagyta valaki a kabátját véletlenül a fogason, és utána, amikor elment, akkor visszament, hogy az ott felejtett, idézőjelben ott felejtett kabátért, és hogyha az kint találta a kerítése kiakasztva, akkor úgymond kitették a szűrét, tehát akkor nem volt érdemes a tovább udvarolni annak a lánynak. Ha viszont visszajöhetett, és ott adták neki át a kabátot bent a házban, akkor jöhetett a szüleivel együtt megkérni a leányt, és ekkor került sor az eljegyzésre, amely egyfajta házassági ígéret volt, onnantól kezdve jegyes párként szerepeltek, már együtt mehettek különböző rendezvényekre, bálokba, egyéb szórakozó helyekre is, de még külön éltek természetesen, és már ugye jegygyűrűt váltottak. És utána, ez körülbelül egy éves próbaidőt jelentett átlagosan, viszont hogyha két éven belül nem született meg a házasság, akkor az eljegyzést érvénytelennek tartották. Utána kerül sor ugye a kihirdetésre, tehát háromszor kihirdették a házasságot, amely egyfajta biztonság volt arra nézvést, hogy nincs-e valami házassági akadály, mert az ugye akkoriban kis közösségekben éltek az emberek, mindenki ismert mindenkit, tehát egy kis városban is, amikor a plébános a vasárnapi misén kihirdette, hogy majd 3 hét múlva ez és ez a úrhölgy és ez az úriember össze fog házasodni, aki tud bármi kifogást ez ellen, az jelentse, és hogyha mondjuk rokonság, vagy esetleg már ugye korábbi házasság, tehát amiből bigámia lehetett volna, vagy bármilyen házassági akadály előfordulhatott volna, akkor ezt ugye a közösség rögtön jelezte volna, és így akkor ezzel meg tudták akadályozni az ilyen házassági akadályokat. Meg ugye kizárta ez az esetleges kényszert, erőszakot is, mert ugye nem lehetett 3 hétig ugye valakit fogva tartani, és folyamatosan egy pisztolyjal kényszeríteni, hogy már pedig akkor menjen el minden vasárnap, és ugye vegyen részt azon a szentmisén, ahol kihirdetik az ő házasságukat, meg előtte egy évig jegyességben lenni valakivel, miközben engem hozzá kényszerítenek ehhez az illetőhöz. És akkor kerül sor ugye a házasságra, aminél ugye szintén egy nagyon fontos volt például a hozomány és a jegyajándék. Ugye a hozományt azt a lány hozta a házasságba, itt a szüleitől kapta. Ugye régen készítették már ilyenkor a különböző ruhákat, ágyneműket és egyéb ilyen háztartási eszközöket, amiket az önálló egzisztenciához elérhetetlenül szükségesnek tartottak, ezt a lány szülei készítették elő. A férfi pedig hozta a jegyajándékot, amit vagy a szülei, vagy ő maga adott szintén a mennyasszonynak, és ezek a jegyaján és a hozomány, ez a nő külön vagyona volt, tehát hogyha válásra került a sor, vagy érvénytelenné vált a házasság, vagy meghalt a férj, akkor ez egyértelműen ez nem került be az örökségbe, a hagyatékba, hanem ez a nő külön vagyonaként, ez továbbra is a nőé maradt. Tehát erre semmilyen más joga nem volt senkinek sem. Ugye ez is egy nagyon fontos intézmény volt, és az is, hogy a régi magyar jog kötelezővé tette a szülőknek a gyermekek kiházasítását. Tehát nem mondhatta azt egy szülő, hogy nekem nem tetszik a te választásod, tehát én nem támogatlak. Ugyan mindenkit a rangjához méltó módon ki kellett házasítani, és hogyha erre nem volt hajlandó, azt akár a bírói úton is kikényszeríthette. Tehát nem mondhatta azt egy szülő, hogy akkor egy szár ruhába mehetsz, és fel is út, le is út, én nem támogatom a te házasságodat. Úgyhogy ezek nem voltak buta intézmények, mint az özvegyi jog sem, hogy az özvegy asszony, általában ugye nők lettek özvegyek, ugye a régi világban is már így volt, hogy a férfiak egyrészt korábban haltak, egyrészt idősebbek is voltak a házasságkötésnél, meg hát ugye a háborúban ugye sokan meghaltak a régi időszakban, tehát általában özvegy asszonyok maradtak hátra is, hát ők voltak inkább az özvegyek. A férfiak inkább újra is házasodtak nagyon sokszor, hogyha özvegyé váltak. Az özvegynek nem haszonéleti joga volt, mint a mai jogban, hanem özvegyi joga, vagyis a örökösöknek ugyanolyan körülmények között kellett eltartani az özvegyet, mint hogyha még élne a férje. És ami szintén érdekes volt az öröklési jogban, hogy a személyes tárgyait a férjének megörökölte az özvegy. Tehát nem van egy egységes hagyaték, mint a mai jogban, és akkor aztán ottan alkudozás után osztozkodtak, vagy felosztották valamilyen módon, hanem meg volt határozva, hogy és még a kocsija is. Tehát a férj kocsija is az özvegyé volt a régi jog szerint. Tehát ezeket nem lehetett.
Akkor nem a gyerekeké?
Nem. A gyerekeké lettek a fegyverek, meg az iratok, de az özvegy az maradhatott ugyanabban az épületben, ahol korábban lakott, és a férje kocsija is az övé lett, és a férje összes személyes holmia mind az övé lett. Tehát azt ő, amíg, és ugye, ha ő újra férhez akart menni, akkor joga volt a kiházasításra, de onnantól kezdve viszont az özvegyi tartást már nem igényelte értelemszerűen. Tehát ezek azért nem voltak olyan teljesen indokolatlanok, hanem ezt a több évszázados gyakorlat alakította ki, tehát ez a szokások alakította ki ezeket a szabályokat jó részt, és ennek megvoltak az emberi tulajdonsághoz igazodó szabályai, amik logikusak voltak, és hát ezeket részben a családnak a széthullása, részben pedig a kicsit türelmetlen 40 utáni jogalkotás verte szét ezeket a szabályokat, és az új polgári törvénykönyve ezek már nem kerültek bele. Tessék.
Jó, most azt szeretném megkérdezni, te a honfoglaláskor ugye arról esett szó, hogy ott a férj ugye vitt ajándékot, illetve hát ezek a hótprémek, vagy nem tudom mivel, különböző prémekkel fizetett a lendő feleségért, majd ez a későbbiekben megfordult, mert akkor már a nő hozott hozományt, vagy azért ez árnyaltabb?
Ez árnyaltabb, tehát a hozományt az korábban is ugye előfordult ilyesmi, tehát a hozomány is, de ugye ez felerősödik a későbbi évszázadokban. Viszont a jegyajándék az tulajdonképpen a korábbi vásárlásnak, a nővételnek a maradványaként, mert azt tulajdonképpen ajándékba kapja a lány továbbra is. csak most már nem a családnak adják oda, hanem a leánynak a jegyajándékot. Tehát a jegyajándék az nem csak egy gyűrűből állt, hanem meg esetleg egy hozzá kísérő gyűrű, mert ugye úgy illett, hogy a vőlegény adta ajándékba egy gyűrűt a menyasszonynak. És ugye ez is egy régi szokás, hogy azért hordjuk a bal kezünk, először ugye a bal kezünkön, utána a jobb kezünkön, de a hüvelykujjunkon a jeggyűrűt, mert a gyűrű ugye a végtelent jelképezi, mint a kerek gyűrű, és a másik oldal az meg, hogy azt tartották a régiek, hogy a hüvelyk, őt a gyűrűsujjunkon van egy olyan ér, ami közvetlenül a szívünkbe megy. Tehát, hogy ezzel is ugye az összeköttetésünket ugye mondták, ezeknek mind ugye megvan a maga szimbolikus jelentése ezeknek az intézményeknek.
Úgy tudom, hogy az 1200-as évek vége felé jelent meg a gyűrű használat szokása. Miért? Miért vált szükségszerűvé?
Hát mert ugye akkor jut el odáig a kézműves ipar, hogy ezeket nagyon szépen gyártják, és ekkor a kánoni házasság, tehát az egyházi házasságnál ez egy külön szertartása a gyűrűnek a felhúzása. És hát ez is egy hosszú idő, amíg az a fajta egyházi házassági szertartás, amit ma ismerünk, amikor úgymond idézőjelben mondva templomi esküvőre elmegyünk, ez is egy több száz éves fejlődésnek az eredménye. A végleges szövege egyébként a tridenti zsinattal alakult ki, és az az eskü, amit most elmondanak a házasfelek a egyházi házasságnál, ott a pap előtt, ugye, mert ott kétszer tesznek esküt, egyszer ugye hagyományosan esküt tesznek arra, hogy kitartanak egymás mellett, utána pedig még egyszer megismétlik ezt egy ünnepélyesebb eskünél, ezt pedig Pázmány Péter írta meg, szintén a tridenti zsinat után, amikor ezeket a szabályokat egyértelművé tették. Korábban nem volt ennyire szigorú ez a szabályozás, csak annyit írtak elő, hogy a plébánosnak kell egy egyházi szertartás mellett az esküvőt ugye megtartania.
Na, van most kérdésetek?
Volt olyan is, amikor, vagy legalábbis azt nem tudom, hogy nálunk is volt, hogy amikor amit a menyasszony vitt a házasságba, úgymond hozományt, és hogyha ugye ott nem csak ilyen ágyneműről, asztalneműről volt szó, hanem esetenként pénzről is volt szó, az kettőjüké, mert ugye én ezt csak igazából filmből tudom, hogy ott bizony sok esetben volt, hogy a nőnek végül semmilyen nem maradt, mert a férj mondjuk mindent elkártyázott vagy elhívott, de hogy az nem a női volt, hanem közös volt, vagy a férjé volt, vagy ez hogy volt?
Ez úgy működött, hogy amit a nő hozott a házasságba így hozományként, az a nő külön vagyona, amíg a házasság fennállt, addig a férj kezelte ezt, de ugye neki nem lett volna szabad mondjuk elkártyáznia, vagy eljátszani, hát ugye természetesen mindig voltak annak, akik megszedték ezeket a szabályokat. És ugye olyannyira, hogy a házasságnak a megszűnte után ez továbbra is a nő külön vagyona maradt, csak azzal a különbséggel, hogy most már nem a férj kezelte, hanem most már a nő visszakapta e fölött a rendelkezési jogát. Tehát így ennyiben változott. Most amikor megszűnt ez a 1848-a, ugye a női egyenjogúságot kimondták, a 48-as forradalom és szabadságharca, onnantól kezdve elvileg közösen kezelték, ez közös kezelésű vagyon volt, de a tulajdonjoga továbbra is a nőnek maradt fent ezen. Csak ugye most már megszűnt az a szabály, ami 1848 előtt volt az uralkodó, hogy a házasságon belül a férj rendelkezik a közös vagyonnal, a nő külön vagyonával is, és az ő saját vagyonával is. Tehát ő kezeli, csak mondjuk korlátozottan rendelkezhet a nő külön vagyonával, de annak a kezelése az ő hozzá tartozik. Tehát mondjuk, hogyha ő egy birtokot hozott mondjuk hozományként, ez is elképzelhető volt egy régi időszakban, meg hát manapság is hozhat valaki egy ingatlant mondjuk hozományként, akkor azt a férj kezelte a régi jog szerint, de az a nő tulajdona volt. És a ugye, házasság megszűnte után, akkor ez nem került be a felosztandó vagy örökölendő vagyonba, hanem az maradt a nő tulajdonában, és ő csak visszanyerte tulajdonképpen a rendelkezési jogát. Egyébként az özvegy állapot volt a legszabadabb része a női jogoknak, mert ugye a régi jog az elvileg a férji gyámság alatt állt, ez 1848 előtti jogról beszélek, de amikor elözvegyült a nő, akkor onnantól kezdve viszont teljesen önjogúvá vált. Tehát megszabadult a férje gyámság alól, és ő kezelte a vagyonát, a vagyont, és amíg a gyerekei kiskorúak, addig teljes joggal rendelkezett az összes gyermekének az öröksége felett is. Uh-huh. Tehát akkor ő vette át ezt a szerepet, mint a férj, tehát az özvegy nő. Úgyhogy ekkor volt igazából önjogú a régi időszakban a nő.
Azt hiszem, hogy második József korában állt be ez az első változás, nem?
Igen.
Talán
igen.
Az 1780-as években, ha jól tudom. Most a kérdésem az lenne, hogy ez váltotta ki valamilyen ellenkezést mondjuk a férfiakból?
Tehát második József javasolta, hogy először, hogy a polgári házasságot vezessék be, de mivel hogy az ő rendeletei törvénytelenek voltak, és egyébként is visszavonta őket, ezért ezeknek nem volt hosszabb távú hatásuk. Ugye második 1780-1790-ig uralkodott, tehát ő ez alatt az időszak alatt próbálta ezeket bevezetni, ezeket a szabályokat. Úgyhogy itt a hosszú időre a polgári házasságnak az intézménye feledésbe merült, majd 1894. évi 31. törvénycikk volt az, ami bevezette Magyarországon a polgári házasságot. Nem a férjek részéről volt ellenállás, hanem az egyház úgy érezte, hogy egy nagyon fontos egyházi intézmény elleni támadást jelenti a polgári házasság, hiszen ugye még a egyházi házasság az ugye szentségnek számított és nem felbontható. A polgári házasság, mint egy polgári jogi szerződés, az ugye meg is köthető, meg fel is bontható. És hát féltek, hogy akkor megszaporodnak majd a válások ezzel, és ezért léptek ez ellen fel. De hát akkoriban annyira fontosnak tartották az állam és az egyháznak az elválasztását, meg ugye addigra már Magyarország gondolom többféle felekezet is volt, és ezek mindegynek saját házassági joga, ami eltért a katolikus házassági jogtól. Például a protestánsok bizonyos feltételek mellett engedélyezték a válást, ott, és volt egy ilyenfajta összeütközés, meg azért is sok probléma volt, mert nagy viták alakultak ki a vegyes házasságok esetében. Tehát mi van akkor, hogyha az egyik szülő mondjuk katolikus, a másik szülő református, akkor mi legyen a gyerekekkel? És hát aztán a hosszas vita után végül is azt a megoldást találták, azt a kompromisszumot, hogy a gyermekek azok a nemük szerint követik a szülőknek a vallását. Tehát a férfiak, a fiú gyermekek az édesapjuknak a vallását, a leány gyermekek az édesanyjuknak a vallását követik. Tehát ez volt a kompromisszumos megoldás. De végül is hosszas küzdelem után megszületik a polgári házasságról szóló törvény, amit hát mind maga a katolikus egyház, mind a korabeli főrendi ház élesen támadott, de Ferenc József kiállt mellette, és végül is így elfogadták, és akkor ez ugye kötelezően előírta, hogy a házasságot az csak ugye a anyakönyvvezető előtt kell megkötni, és ekkor vezetik be a polgári anyakönyvet is, ugye addig ilyen nem volt, csak minden egyháznak volt egyházi anyakönyvezése. És a prébános, vagy hát ugye mondjuk egy református vagy evangélikus lelkész csak akkor adhatja össze a párt, ezt szigorúan előírták, ha már megtörtént a polgári házasság. Tehát addig ez nem történhet meg. És ugye ilyen kettős helyzet alakult ki, tehát hogy a polgári házasságát bárki felbonthatta, de az egyházi házasság az továbbra is felbonthatatlanná vált, de nem vált kötelezővé, hogy ugye egyházi házasságot is kössenek. De hát ugye sokáig maradt ez a rend, hogy ugye először elmentek a anyakönyvvezetőhöz, és utána pedig a templomba is összeházasodtak. De az egyháznak annyi engedményt tett ez a törvény, mert ugye mondom, nagyon nagy volt az ellenállás, hogy egyrészt csak szigorú feltételek mellett engedték a válást, tehát hogyha a házasság ugye helyrehozhatatlanul ugye megromlott már a házas feleknek a kapcsolata, vagy az egyik vétkesen elhagyta a másikat. Tehát ilyen feltételek voltak hozzá szükségesek, például közös megegyezésre nem lehetett felbontani a házasságot. Tehát az, hogy most mind a ketten szépen barátságba oda mennek a bíróság elé, és azt mondják, hogy szeretnék felbontani a házasságot, ezt nem tette lehetővé ez a 1894-es törvény. Ezért sokan el is játszották ezt a
vétkes... Tehát ugye ágytól, asztaltól... elváltak, és akkor azt próbálták bizonyítani, hogy elválja.
Igen, na most általában itt az egy kicsit más volt, tehát ők a hűtlen elhagyást mondták, tehát tulajdonképpen hazudtak a bírónak, azt mondták, hogy mikor megegyeztek, abból el akarnak válni, mivel közös megegyezés nem volt, oda mentek, hogy és azt mondták, hogy az egyik fél hűtlenül elhagyta a másikat. Most persze ezzel nagyon kellett vigyázni, mert akkor még a büntető törvénykönyvben a házasságtörés bűncselekmény volt. Uh-huh. Tehát azért csinyán kellett ezzel a dologgal bánni, mert ugye akár még meg is büntethették az illetőt, aztán ettől persze már nem alkalmazták ezt a jogszabályt, a büntető törvénykönyvnek ezt a jogszabályát, a házasságtörést. Viszont az által asztalta elválás az volt a másik olyan intézmény, amit szintén az egyház hatására tettek be a törvénybe, ami azt a lehetőséget adta, hogy egy ilyen próbaidő, hogy hát ha meggondolják magukat. Tehát, hogy ágytól asztaltól szó szerint ugye elválasztották őket, úgy vagyonjogilag is már ugye majdnem abban a helyzetbe kerültek, mint hogyha elváltak volna, de ezt bármikor vissza lehetett állítani ezt a helyzetet. Tehát gyakorlatilag kaptak egy utolsó lehetőséget, hát ha még meg lehet javítani a házasságot, és ugye miután már a férj már mondjuk 2 vagy 3 hónapja nem elvette meleg ételt, akkor ugye ott állt ugye ridegtartáson, akkor már visszakönyörögte magát a feleségéhez, hogy mégiscsak ugye azt a szívás gombócot most már főz meg nekem. Meg hát az ágytól való elválasztás is esetleg így hatott, és akkor ha még helyrehozható volt a házasság, akkor ez a próbaidő sokakat meg, sok helyzetben megmentette ezt a intézményt. Ugye, mint hogyha most hirtelennyével első indulatból elrohantak volna ugye a bírósághoz, és akkor az kimondta volna a válást. Egyébként ugye mostanában olyan támadás is elhangzott, vagy olyan javaslat is elhangzott, most nem feltétlenül támadásként kell úgy értékelni, hogy nem, olyan bíróságra se kéne szükség egyébként, most egy mai korra mondom, egy válásnál, hogyha megvan a közös megegyezés. Ezt azért nem tartjuk mi jogászok megfelelőnek, különösen ugye nagyon sok vállópert látván, mert itt nagyon sokszor egyik fél kiszolgáltatott helyzetben van. És hogyha ez csak a közjegyző, akinek nincsen semmilyen jogköre a körülményeknek a megvizsgálására ugye döntene egy ilyen ügyben, tehát aki csak a meglévő tényeket rögzíti, gyakorlatilag neki még arra sincs nagyon lehetőség, hogy kérdéseket tegyen fel. Tehát, hogy oda megy egy házaspár, és azt mondják, hogy mi megegyeztünk, mi el szeretnénk válni, a gyerek ide kerül, az autó oda kerül, a ház oda kerül, tehát ezekről nyilatkoznatot tesznek, az oda teszik a közjegyző elé, az aláírás, és ezzel megtörténik a válás. Az azért nem lenne jó, mert lehet, hogy az egyik félt ugye kihasználták, megzsarolták, nehéz helyzetbe hozták, és így történik meg ez a idézőjelben ment közös megegyezés. Ezzel szemben viszont, hogyha ezt a bíróság tárgyalja ezeket az ügyeket, még ugye közös megegyezés esetén is, hát ha még ugye aztán éles viták vannak, akkor ott a bírónak joga van utána nézni ezeknek a dolgoknak, bizonyítékokat bekérni, tanúkat meghallgatni, okiratokat, szakértőket, ugye ilyenkor pszichológusokat is meghallgatnak, családsegítő szolgálatot meghallgatják. Tehát nagyon alaposan, akár egy több hónapos tárgyalásra is utána járnak az ügynek, és így megpróbálják kiszűrni azokat a helyzeteket, tehát megszüntetni azokat a helyzeteket, amikor valakinek visszaélnek mondjuk a jóhiszeműségével, a zsarolhatóságával, nagyon sokszor az egyik fél ragaszkodik például a gyerekekhez. És akkor megzsarolja a másik, hogy jó, rendben van, tiéd a gyerek, de akkor enyém a lakás, és enyém az autó. Tehát ilyen és ehhez hasonló alkuk vannak.
Mondjuk 100 válásból hányra érvényes ez, hogy jó, hogy bíróságon folytatódik?
Hát minden válásnak ugye bíróságon kell.
Értem, de hogy mondjuk 100-ból hány olyan eset van, amikor ezek, amiket itt az előbb említett, bebizonyosodnak?
Szerintem szinte nincs is olyan válás, ahol ne lenne valami vita. Az a baj, hogy mire már a válásig eljutnak a felek, addigra már annyira élesek az ellentétek közöttük, hogy tulajdonképpen már a legalapvetőbb dolgokban sem tudnak igazából megegyezni. Tehát ilyenkor például a legjobb az, amikor én ezt szoktam is mondani olyanoknak, akik ilyenbe keverednek, hogy sokszor a két ügyvéd tud igazából megállapodni egymással, a két félnek az ügyvéde, mert ők már nincsenek beszélő viszonyban. Tehát nagyon sokszor olyan durva dolgok történnek már, hát ugye volt egy ilyen ügye a feleségemnek, amiben én is próbáltam segíteni, ő ügyvéd, hogy a férj ugye eltörte a kezét a feleségének, pedig a férj az egy tanár volt, a feleség meg egy doktornő, orvosnő, tehát nem egy, azt lehet mondani, hogy
valaki.
Igen. hanem, és ennek ellenére olyan veszekedés volt közöttük, hogy eltörte a kezét, és annyira megzsarolta a férj a feleséget, hogy ő nem merte ezt elmondani a bíróságon, hogy eltörte a kezét a férje. Rengetegszer erőszak történik, tehát nagyon sokszor bántják fizikailag, lelkileg egymást, hihetetlenül meggyötrik egymást a házas felek. Ugye általában mindenki arról szokott tudni, hogy a férjek verik ugye fizikai fölényük miatt ugye a feleségüket, vagy kínozzák őket, vagy nagyon csúnyán bántják, de olyan körülbelül 20-30%-ban ez fordítva is előfordul, csak ezek sokkal inkább látensen maradnak. Az idős beteg férjet, vagy a fizikai fölényben lévő nő a férjét bántalmazza rendszeresen, vagy például volt olyan ügyfelünk, akit a felesége többször elgáncsolt. Nagyon rosszul tudott járni, csak bottal, ő meg ugye direkt elgáncsolta, és ilyenkor mindig hanyat esett. Nagyon sokszor azzal is próbálkoznak, hogy megpróbálják a beteg házastársat gondnokság alá helyezni. És ő saját magát viszont gondnokként megnevezni, és mindentől kezdve ugye átveszik az irányítást. Tehát nagyon sok barátsággal találkozik az ember, amikor ilyen ügyekhez eljutnak. Annyira nagy gyűlölet alakul ki, tehát érdekes ugye, hogy amikor összeházasodnak, akkor szeretik egymást. De ez a szerelem, ez pont az ellenkező végletébe esik a válláskor, és amilyen hevesen szerették egymást, most olyan hevesen gyűlölik egymást, legtöbb házasság felbomlásánál ide jutunk.
Jó, akkor most van kérdés ehhez. Ha nincs, akkor térjünk vissza, azt hiszem Ferenc Józsefnél hagytok.
Igen, így van, 1894. 31. törvényciknél. Most ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy ugye ez egy kompromisszumos jogszabály volt, de a házasság elleni támadások éppen ebben az időszakban erősödnek föl igazán. Tehát akkor ilyen radikális mozgalmak jelennek meg, hogy a házasságot ugye csak egy történelmi kategóriának veszik, és egy ideimú dolognak, és elképesztő támadások érik a házasságot. Ugye például Engels megírja a Család, az állam és a magántulajdon eredete című könyvét ekkor, amiben be akarja bizonyítani, hogy nem is volt monogámia soha, nem, ez csak a magántulajdon miatt találták ki, és hogy a házasság az a burzsvá kizsákmányolásnak az eszköze. És hát ugye, és egyéb ilyen radikális anarchista meg kommunista mozgalmak is nagyon élesen szembeszegülnek a házassággal. Ennek aztán az lesz az eredménye, hogy amikor 1917-ben például a Szovjetunióban ugye történik egy rendszerváltozás, akkor megpróbálják ezeket a radikális gondolatokat a valóságban is bevezetni. Tehát már 1917-ben még éppen hogy csak túl vagyunk a változáson, tehát a 17 őszén a hatalomátvételen még nem is szerezte meg a bolsevik párt hatalmat, már Leninék bevezetnek egy csomó olyan jogszabályt, amivel gyakorlatilag meg akarják szüntetni a házasságot. A lehető legegyszerűbb aktussá teszik a házasságkötés, tehát elég, ha csak megjelennek valami helyi hatóságnál, és körülbelül 2 perc alatt kapnak egy papírtról, hogy ők házasok. A válást meg még egyszerűbbé teszik, olyannyira, hogy levélben el lehet válni. Tehát ha az egyik fél ír egy levelet a helyi tanácsnak, amiben közli, hogy el akar válni, akkor elválnak. Megszüntették a házassági vagyonközösséget, hogy még a vagyon se tartsa össze házasságot. Tehát úgy érezték, hogy a régi világból most már csak ez az egy maradt meg. Ugye szétzúzták az egyházat, szétzúzták a pártokat, az egyesületeket, szerveteket, tehát ami a régi rendszert, a régi vallásos világnézetet, a régi közgondolkodást, ugye egyedül a család tudná átörökíteni a utódokra, ezért minden eszközzel megpróbálják szétszúzni a családot, megtiltják az örökbefogadást, tehát hogy még ilyen módon se ugye, tudják a családot erősíteni, és ennek drámai következményei lesznek nagyon röviden belül a Szovjetunióban, 6 millió magára hagyott gyerek lesz. Ugye, mivel megtiltják az örökbefogadást, a háborúban, az első világháborúban és az utána lévő polgárháborúban meghalt szülőknek a gyermekei árvaságra jutnak, mert persze nem tudják fölépíteni az árvaházakat, amelyek ezeket hát egyszerre 6 millió gyereknek az elhelyezése lehetetlen. Viszont ugye tilos az örökbefogadás, tehát nem tudják családok örökbefogadni. Ugye régen ez természetes volt, hogy hogy a rokonok magukhoz vették az árván maradt gyermekeket, és egészen távoli rokonok is. Tehát ez teljesen természetes, hogy Magyarországon is ez így volt. Nézzék meg a régi családoknak a történetét, minden családnál ott van egy-két ilyen távoli rokon, aki nehéz helyzetbe került, vagy a szülei elhagyták, vagy meghaltak azokat. Világtelentesen módján magukhoz vették. Tehát ezt kifejten eltiltják, és ilyen hatalmas nagy házakat akarnak fölépíteni, ezek el is kezdik ezeket az építkezéseket, csak aztán szerencsére nem volt rá pénzük a szovjeteknek, amelyek ilyen nagy lakóközösségek lettek volna, hatalmas nagy éttermekkel, közösségi szobákkal, és egészen kis picike fülkékkel, ahol ugye rövid időre biológiai szükségletüknek megfelelően egy férfi és egy nő visszavonul, de család életet ott nem élhet, mert az csak arra elegendő, hogy ők ketten mondjuk ott bebújjanak egy kis zubba. Viszont a megszületendő gyermeket az rögtön már egy közös bölcsöde és egy közös óvoda a szülőktől minden jóval elszakítva nevelte volna föl. Szóval ez volt a terv. Aztán ugye ez nem sikerült, nem működött, és ez már nemzetbiztonsági kockázattal járt, olyan mértékűvé vált ugye a családoknak a szétszúrása, és bármilyen meglepő, Sztálin volt az, aki visszaállítja a családot a Szovjetunióban. Ő 1927 és 29-től, ahogy már ugye a hatalmat megszerezte, sorra megszünteti Leninéknek ezeket a rendeleteit, és helyette gyakorlatilag visszaállítja a francia Q-civil által leírt családjogi szabályozást. És megszigorítja a válást, megszigorítja az abortuszt, és a második világháború alatt, amikor újra tömegével lesznek ugye elhagyott gyermekek, ugye rengetegen meghalnak a háború alatt, újra lehetővé teszi az örökbefogadást is. Tehát ugye szép lassan visszaáll az a családmodell, csak azzal a különbséggel, hogy ugye nincs egyházi házasság, vagy legalábbis csak eltűrik az egyházi házasságot, ami a cári rendszerben volt, sőt az atyai hatalmat is bevezeti Sztálin, és ugye ekkor születik meg a makarenkói pofonról való ugye elmélkedés is, ugye, akik még a rendszerváltás előtt jártak iskolába, azok még emlékeznek erre a makarenkói nevelési elvekre. Hát ugye a családfőnek joga van akár ugye fegyelmileg is rendezni a gyerekeket, tehát ezt lehetővé teszi a szovjet jog. És ha már Makarenkóról szó volt, egyébként Makarenkó is emiatt kerül képbe, mert ezt a rengeteg elhagyott gyereket az NKVD szedi össze, és ilyen gyereklágereket állítanak fel, és ezeknek lesz a parancsnoka a Makarenkó, és ő próbálja ezeket a csavargó, fosztogató, magukra hagyott gyerekeket valamilyen módon megmenteni, és egy kicsit ugye szocializálni. Tehát ő akkor, és azután írja meg ezeket az Újember Kovácsa és egyéb regényét. Nekünk magyaroknak az volt az óriási szerencsénk, hogy amikor nálunk bevezetik a szovjet családjogot, 1952-ben születik meg a szovjet családjogi törvény, akkor mi már ezt a Sztálin által átalakított családjogot vesszük át. Amiben szintén van még egy csomó furcsaság, de már ugye magát a családot ő fontosnak tartja, hiszen rájön arra Sztálin, hogy ugye a család helyett ő nem tudja fölnevelni a gyerekeket, és hát ugye neki szüksége van állampolgárokra. Sőt, ugye megfordul a dolog, ez az az időszak, amikor ugye nálunk Ratko korszaknak hívnak, amikor a lehető legszűkebb körre szorítják vissza az abortuszt, és ugye arra törekednek, hogy minél több gyerek szülessen, hogy a extenzív iparfejlesztés és a fegyverkezés miatt ugye minél több katona legyen a társadalomban. Tehát ez volt a Rákosi rendszernek a reagálása ugye a sztálini elvekre. Aztán 1956-tal történik egy érdekes fordulat ebben a témában is. 1956 után több tanulmány jelenik meg arról, amit most tettek közzé, és addig csak belső használatra szigorúan titkosak voltak, amiben a Kádár rendszernek a új családpolitikája jelenik meg. És leírja a tanulmány, hogy egyik oldalra odaírja, hogyha megszületik egy gyerek, akkor az az államnak ugye mekkora költségvetési tétel, hiszen ugye akkor 2 vagy 3 évig kiesik a szülő a termelésből, utána bölcsödébe, óvodába, iskolába kell járatni, tanítani kell, szakmát tanítani neki, stb. És ugye csak körülbelül 20 év múlva lehet használni, nem gazdasági szinten akkor hasznos ez hasznos. Ezzel szemben viszont, hogyha abortuszt csinál a nő, akkor csak 3 vagy 4 napig esik ki a termelésből, már utána mehet vissza dolgozni, és ezek a kiadások elmaradnak. És ezután hirdeti meg a Kádár féle politika az új családmodellt, ami azt mondja ki, hogy hát minél kevesebb gyerek, Sőt, Kádár egyik beszédében kifejten, és amit aztán hát is ment a szlogenként az akkori sajtóban, folyamatosan a médiában használták, akkor mondja a Kádár, hogy kicsi vagy kocsi. Tehát, hogyha ugye a kádári időszakban, amikor konszolidálódik a társadalom, és azért kezdenek most már úgy a módosabb családok úgy gyűjtögetni, és már megengedhetnek maguknak egy személygépkocsinak a megvásárlását is, akkor ugye ezt így szembeállítja, hogy most akkor döntsd el, hogy mit akarsz, autót vagy gyereket. Mert hogyha a gyereket szülsz, akkor már nem lesz pénzed autóra. És ez is ugye nagyon a demográfia ellen irányult. Illetve ez is most került elő, olyan utasítások mentek a mérnököknek, hogy csak olyan lakásokat tervezzenek, amiben egy, maximum két gyerek nevelhető föl normálisan, és ami még döbbenetesebb, hogy kifejten előírták, hogy ne legyen olyan szoba, ahol például le lehet ülni és beszélgetni. Tehát akkor vezetik be ezeket a pici konyhákat, hogy még a konyhában se lehessen leülni együtt ebédelni, vagy reggelizni, és az olyan lakótelepi lakásokat, ahol a közösség gyakorlatilag felosztik. És ezt nem a mérnökök találták ki, hanem ezt ők utasításba kapták. És ezeket a lakótelepi házépítések, ezek mindig működtek, és ugye gyakorlatilag ezt sugallták, hogy egy, maximum két gyerek legyen, mert különben az életszínvonalat nem tudják tartani a Kádár rendszerben, hogyha továbbra is egy olyan népszaporulat lenne, mint ami a Rákosi korszakban, vagy a Ratko korszak hatására ugye megindult. És ugye ehhez párosul az, hogy ugye 200 ezer ember elhagyja 56 után Magyarországot, és ez a legnagyobb rész, akik diszidáltak, azok 20 éves, tehát pont nemzőkorban lévő férfiak és nők voltak. Úgyhogy ez a veszteség, plusz ugye ez a rendkívül ugye visszafogott népszaporulat, ugye gondoljuk el, hogy 56 és 89 között 6 millió abortusz zajlik le Magyarországon, ami a világon az elsők közé teszi ebben a dologban is Magyarországot, elképesztő negatív hatásokat ér el. Nem beszélve arról, hogy ez is csak látszólag messze áll, de összefügg a házasság kérdésével, hogy ekkor lesz Magyarország első az öngyilkosságok számára, de messze az első, tehát a Kádár rendszer időszakában. Tehát úgy, hogy a második helyzetnél fele annyi öngyilkosság van, mint Magyarországon. Ekkor kerülünk nemzetközi szinten is összehasonlítva ugye a számadatokat, dohányzás, alkohol és egyéb ugye szenvedélybetegségek közté szintén az élmezőnyben, mondjuk ott nem vezetünk úgy, mint az öngyilkosságoknál, de ott vagyunk a első háromba, első ötbe, és ezek visszavezethetőek a házasságokra is, hogy nagyon sok házasság kezd felbomlani, egyre több válás jellemző, mert ugye ki lesz alkoholista? Hát aki ugye, akinek megromlik a házassága, alkoholba menekül, ugye, vagy már a válás után lesz alkoholista az illető, nem látva más kiutat. Ugye most készültek ilyen felmérések, hogy az a férfi és az a nő, aki normális házasságban éli az életét, annak az életkilátásai messze jobbak, mint az elvált, vagy házasságunk, tehát nem házas embernek az élete. Tehát körülbelül 10 évvel hosszabb ideig élhet egy olyan nő, aki házasságban él, és 2,75%-kal hosszabb élet lehetősége van annak a férfinak, aki rendes házasságban él. Úgyhogy itt elképesztő támadások voltak, és akkor még ugye arról se feledkeztünk meg, hogy 1961-ig zárul le a második TSZ-esítési hullám, ami azt eredményezte, hogy 600-800 ezer ember elhagyja a falut, amikor megcsinálják a termelőszövetkelteket. És ez a faluról való elvándorlás ez nem áll meg ezzel, mert ugye először már a termelőszövetkeltek kialakításakor legtöbbször a család fő, vagy maga a család elköltözik, lévén, hogy elvették a földjüket, és bevitték a termelőszövetkeltbe. Vagy pedig ugye elkezdődik az ingázás, vagy a munkásszálló való lakás, ami szintén a család ellen irányul, ugye egy ingázó férje, aki csak hétvégére jön haza, ugye annak a család élete ugye elképesztő lehet, vagy pedig az a férje, aki ugye munkásszálláson lakik, vagy aki eleve mind a férje és mind a feleség munkásszálláson lakik, az egyik munkásszálláson, a másik munkásszálláson, az egyik a férfi munkásszálláson, a másik a női munkásszálláson, ugye itt a kilátások elképesztőek. És nem elég, hogy lezajlott a TSZ-esítés, utána jön a következő hullám, amikor centralizálják a termelőszövetkelteket. Most azért tragikus a falura nézve, mert Ugye eddig ugye egy falu, egy termelőszövetkert volt a jelszó. És minden faluban ott volt a termelőszövetkert, ami egy irodát jelentett, egy központot jelentett, és az ahhoz kapcsolódó tanácsot, postát, rendelőt, iskolát, stb. Buszmegállót, vonatmegállót, és így tovább. Most amikor egyesítenek 3-4-5 termelőszövetkertet, akkor kiválasztanak ezek közül a falvak közül egyet, ahol beteszik a termelőszövetkezet központját, és onnantól kezdve ebbe a faluba költözik be a tanács, ebbe a faluba lesznek a központok, és a többi falu meg elhal. Ott, ugye, ott már nem lesz munka lehetőség, ott már szép lassan magára hagyják az iskolát, megszűnik a rendelő, már meg se áll a vonat, már nem küldenek oda autóbuszt, már felszámolják itt szépen sorba a közintézményeket, és akkor ugye az a falu elnéptelenedik, vagy legalábbis előregedik, mert a fiatalok már, akik nem is ott tanultak abba a faluba, azok elköltöznek onnan. És hát ez a fajta folyamatos mobilizáció is fölbomlasztja a falusi családokat, különösen a nagy családokat, a több generációs családokat, amelyek egymást segítették, ugye, ahol a nagyszülők is esetleg ugyanott éltek, ugyanabban a faluban vagy ugyanabban a házban éltek. Ugye például a tanyáknak a megszüntetése az azért is volt a családra nézve tragikus, mert a tanyán az teljesen természetes volt, de faluhelyen is, hogy ha ugye megházasodott valamelyik gyermek, akkor hozzáépítettek egy házrészt az addig épülethez. És akkor azok ott tudtak tovább élni, és együtt dolgoztak a földeken, illetve egymás segítették a családba. Most ezek a fiatalok sokszor fölköltöznek valamelyik városba, és vagy albérletbe, vagy valami kicsi kis lakótelepi panel lakásba szoronganak, és ott irdatlan pénzekért, ugye ott próbálnak maguknak lakást szerezni. Úgyhogy ez is nagyon a család ellen irányult, ez a fajta tendencia is.
Még egy kicsit visszamennék abba a korszakban, amikor ugye kötelező volt az egyház és a polgári esküvő. Akkor ugye lett előbb, hogy előbb volt a polgári, de meg kellett tartani a templomi esküvőt is. De olyankor a válásnál ugye elég volt csak a polgári esküvőt megszüntetni, tehát akkor a templomi esküvővel mi volt ott? Akkor is elvártnak tekintették őket?
Nem, hát ez úgy működött, hogy ugye az egyházi házasság az nem változott.
Tehát, igen, mert ott nem lehetett elválni, csak nagyon-nagyon indokolt esetben.
Nem, indokolt esetben sem lehet elválni, tehát a kánonjog szerint válás nincs, csak a házasságot érvénytelenítani lehet. Ja. Tehát ugye a kettő nem ugyanaz, mert a válás az azért van, mert mondjuk megromlott közöttünk a viszony, és akkor el akarunk válni. Az érvénytelenség az meg arra az esetre vonatkozik, hogyha kényszer fenyegetés, vagy közeli rokonság, vagy ugye kettős házasság, bigámia, tehát valami kizáró volt, ennek ellenére összeházasodtuk, és akkor ezt utólag érvénytelenítette az egyházi bíróság. Most amikor bevezetik a polgári házasságot, akkor természetesen onnantól kezdve már nem kötelező az egyházi házasság. Onnantól kezdve mindenki szabadon dönthette el, hogy csak polgári házasságot kötött, vagy köt egyházi házasságot is. Amennyiben viszont a polgári házassága felbomlott valakinek, akkor attól még az egyházi házassága továbbra is érvényes volt. Ő akkor onnantól kezdve gyakorlatilag annyiszor házasodott a polgári jog szerint, tehát a polgári házasság szerint, amennyiszer csak akart, de az egyházi házassága az addig, míg ugye egyik fél meg nem halt, az addig érvényes volt, hogy hasak nem, ugye az egyházi bíróság ki nem mondta az érvénytelenséget. Ugye manapság egyébként az érdekességét nem tudom meg, hogy most kialakult egy olyan tendencia az egyházi bíróságoknál, hogy sokan ugye szeretnek ilyen szépen, elegánsan megházasodni, ugye a templomi esküvőt ugye tartják ugye előtérben, és ezért amikor elválnak, akkor elkezdik ostromolni az egyházi bíróságot, hogy mondják ki a házasságnak az érvénytelenségét, és mindenféléket kitalálnak. Én hallottam már olyan rafinált ügyvédekről, akik most már ilyen ügyeket visznek, és azt mondják, hogy ugye nem voltak beszámítható állapotban, amikor összeházasodtak. Meg mindenféleket kitalálnak, hogy kimondják, és tényleg elő is fordult, néhány esetben tudok ilyen konkrét esetekről, kimondta az egyházi bíróság a házasságnak az érvénytelenségét, és aztán utána erre föl ugye a fél vagy a feleség, aki ugye így most szabaddá vált, akkor újra házasodik, és most már megint megy a paphoz, és megint házasodnak össze. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, de még egy érdekességet mondanék, hogy ebből a harcból, mert ez tulajdonképpen majdnem, hogy egy harc volt, hogy a polgárjárosságot bevezessék. Ebből kicsit ugye azért csak átestünk ugye a ló túlsó oldalára is, mert nagyon érdekes ugye a mai jogi szabályozás is, hogy polgári házasságot egy gyakorlatilag bárhol köthetek. Ugye biztos láttak ilyet, hogy hallottak ilyenről, hogy például ugye a víz alatt ejtőernyővel ugorva, meg most már ugye divat az, hogy elmennek valami nagyon elegáns helyre. Én voltam olyan házasságkötésnél, ahol egy nagyon szép úszómedence partján kötött házasságot a házaspár. Szóval, tehát az anyakönyvvezető, ha fizetnek neki, akárhova elmegy, van olyan anyakönyvvezető, aki leugrik velük az ejtőernyővel, és akkor ott a levegőben mondják ki az igen, vagy a búvárként ott buborékolják ki az igent, ugye, tehát minden elkövetőbb, csak egy dolgot nem engednek, hogy az anyakönyvvezető bemenjen a templomba, és ott hallgassa végig azt, hogy kimondták az igent. Tehát mindenütt kimondhatom az igent, egyedül a templomban nem. Tehát ez egy érdekes furcsasága, pedig ugye azért ma már, amikor már nincs szükség már erre a nagy elválasztásra, most már nem tartunk ennél a kultúrharcnál, most miből állna azt mondani, hogy akkor ne kelljen kétszer az esküvőt megtartani, most a legtöbb helyen, ez nekünk is így volt, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, először elrohantunk az anyakönyvvezetőhöz, akkor ott ledaráltuk a házasságot, utána mentünk a templomba, és hát ugye az egész társaság is, a rokonok, ismerősök is, utána akkor autóba szálltak, azt mentünk át a templomba, akkor ott újra kezdődött minden, és aztán utána jött aztán ugye a lakodalom. Ugye mennyivel egyszerűbb lenne, hogy az anyakönyvvezető szépen bemenne ugye a hozzá közeli anyakönyvvezető, ugye természetesen a plébániára, ott végighallgatná, mert gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket a pap is fölteszi a két félnek, azt végighallgatná, és akkor ő ugyanúgy kiállítaná a világi anyakönyvet is, tehát nem csak az egyházi anyakönyvet, hanem a házassági anyakönyvet ott is kiállítaná, és akkor ott egyszerre venném át mind a kettőt, és akkor nincs ez a procedúra, ugye? Tehát ezt már igazából nem tudja senki sem megmagyarázni, hogy ha én a víz alatt kimondhatom, meg a ejtőernyővel kimondhatom a boldogító igent, de a templomban nem mondhatom ki a boldogító igent, hogy ez miért van.
Hát érdekes, én helyesnek tartom, hogy külön van, és nem
egy időben pedig volt arról is szó, hogy a templomban kötött házasság ugyanolyan erős érvényű, tehát hogy nem muszáj polgári házasságot kötni, hanem teljes értékű, mondjuk utána leálltak ezzel a dologgal, nem tudom, hogy egyáltalán ezek szerint nem lett ebből igazából gyakorlat, hogy nem is olyan nagyon régen volt erről szó, hogy amikor az egyházakat kezdték, tehát amikor a vallásgyakorlás már megint annyira szabaddá vált, mint ahogy ugye most már napjainkban szabaddá van téve, akkoriban volt arról szó, hogy a templomban kötött házasság ugyan olyan erővel, tehát ugyanazzal a hitelességgel számít, mintha anyakönyvvezető előtt kötötték volna a házasságot. Akkor ebből nem lett végül is...
Nem lett semmi, de tulajdonképpen ez volt igazából ez a javaslat, tehát hogy akkor jöjjön el az anyakönyvvezető oda, és akkor ott konstatálja, tehát ő is vegyen fel ott egy jegyzőkönyvet, és akkor ennek megfelelően ugye ez így akkor nem kell ez a procedúra, de végül is ezt nem...
Én inkább más javasoltam volna, tehát továbbra sem értek azzal egyet, hogy ott ketten együtt legyenek, azt viszont el tudnám épp fogadni, hogyha valaki egyházi esküvőt köt, akkor az egyház az esküvőnek a tényét és a hitelességét bejelenti az anyakönyvvezetőnél, és egy állami szinten dokumentálva van a házasság. Uh-huh. Ez?
Hát ez még praktikusabb, csak ugye ez egy kompromisszumos dolog volt, hogy mégis azért ne zárjuk ki a szegény anyakönyvvezetőt ebből az egészből, mert akkor mi lesz a sok anyakönyvvezetővel, az ő munkájuk ugye lecsökken, hogyha... Bár ugye azért most már elég sok olyan házasság van, amikor csak polgári házasságot kötnek, és nincsen utána egyházi házasság. Tehát azért ezt lássuk be, de ugye nagyon érdekes ez is egy mostani ilyen pszichológiai felmérés, egy pszichológusnak egy felmérése volt, hogy azok a kapcsolatok, amelyek ugye vagy élettársi kapcsolattá válnak csak, Vagy csak egy ilyen nagyon hevenyészet polgári házasságát, ugye sokan vannak, hogy úgy kötnek polgári házasságot, hogy gyakorlatilag két tanúval berohannak, és nem, nincs ott a rokonság, nincs ott senki, hanem csak ők mennek be. Most ezek a kapcsolatok ezek maximum 7 évig tartanak átlagosan, ezek bomlanak fel a leghamarabb. Azzal magyarázza ez a pszichológus, hogy amikor egy férfi és egy nő találkozik, akkor különösen a férfiak, bár ezt így tudatosan nem vallják be maguknak, tehát ezt nem gondolják így végig, de ugye a pszichológus ezt így megfejtette, hogy ők rögtön eldöntik magukba, hogy az adott nő az most neki házastársa, tehát egy életre szóló társként gondol ő rá, vagy csak egy szexuális partnerre gondol rá. És ezért, amikor ő csak egy szexuális partnerként gondol rá, akkor ő szívesebben belemegy egy élettársi kapcsolatba. És ezért van az, hogy ugye sokan gondolták, hogy ha majd előtte már együtt élünk, és utána házasodunk meg, hogy akkor az majd tartósabb, mert már kipróbáltuk, hogy működik-e vagy sem, ez a próbálházasságként szokták emlegetni. És azt mondja, hogy ezek is mind felbomlanak, mert tulajdonképpen ez az élettársi kapcsolat, ez igazából szexuális kapcsolat miatt jött létre, és nem valódi házassági célzattal. Tehát nem volt az a szándék eleve már. Mondom, ezt nem feltétlenül érzi tudatosan az illető, csak ilyen tudatalat van benne, hogy én vele nem kötném össze az életemet, de jól érezzük magunkat most együtt, és akkor legyünk így együtt egy élettársi kapcsolatban.
Na, ehhez az átlaghoz hagyd tegyem hozzá, hogy ismerek egy házaspárt, akik 55 éve házasok. A bizonyíték én vagyok, mert én vagyok a fiúk.
Igen, hát ugye hál' Istennek a házasságoknak egy része azért nagyon stabil és tartós, de hát ezért is fontos, és tulajdonképpen eljutunk akkor egy következő csomóponthoz, az új alkotmány, amelyik ezt hangsúlyozottan leírja, hogy a házasságot ugye alapintézménynek tartja, és kötelessége az államnak támogatni a házasságot. Mert ugye hát az eljövendő generációk a gyermekeknek ugye a felnevelését azt továbbra is a házasságoktól, családtól várjuk, ugye ezt nem vállalhatja át az állam előttük, de ugye belátták most már végre azt is, ami hát ugye nyilvánvaló mindenki számára, csak hát ez így nem tudom, hogy miért nem tudatosult, hogy ugye ha valaki disznókat hízlal, akkor ezért mindenféle államtámogatásokat, meg stb. Hiteleket, meg egyebeket tud kapni. Hogyha valaki vállalkozást indít, és oda fölvesz dolgozni valakit, akkor azt is támogatást kap. De ha valaki elhatározza, hogy gyermekeket akar felnevelni, akkor gyakorlatilag hosszú ideig igazából komoly támogatást ő ezért nem kapott az államtól. És most merültek föl például olyan gondolatok, olyan ötletek, ugye most nem csak a családi adóztatásról beszélek, hogyha valakinek ugye minél több gyermeke van, annál több adót írhat le. Tehát nem segélyeket kap ezért, hanem az adójából ugye egyre többet ugye meg leírnak, és ennek következtében egyre
van
több pénzen
marad
ki. Na jó, hát itt ugye azért ugye valljuk be egymás költő szintén, hogy igazából azoknak érdemes ösztönözni, hogy vállalnak gyereket, akik tudják is azt anyagilag finanszírozni, tehát azért el is tudják őket tartani. Na most akinek van keresete, azáltal, hogy a gyermekeire költi, azáltal ugye hasznosabban tevékenykedik, mint hogyha most ugye másra költené. És akkor ezért inkább a családi adókedvezmény révén ugye nála marad a fizetésének egy nagyobbik része. És még egy olyan javaslat hangzott el, és ez lehet, hogy ezt nem sokára törvénybe is iktatják, hogy ha valaki fölnevel egy gyermeket, aki elkezd dolgozni, akkor a gyerek adójának egy részét a szülő kapná meg. Tehát ezáltal ugye ő egy hasznos tagját nevelte fel a társadalomnak, és ugye ebből ő kapjon vissza valamit, hogy ilyen gyermeket adott a társadalomnak, aki dolgozik, és produktumot termel a társadalomnak. Tehát tulajdonképpen ő hasznot hajtott, mint ahogy én azzal is hasznot hajtok, hogy fölveszek egy embert, és ott dolgozik nálam, mondjuk alkalmazottként, és befizetem utána a társadalombiztosítást, meg a egyebeket, meg ugye ő is adózik az én általam adott fizetésből. Ilyen alapon mondhatjuk azt is, hogy a gyermek is a gyermek révén én a társadalomnak, illetve az államnak hasznot hajtottam, hogy én tanítottam, nem úgy neveltem, hogy rendes, becsületes tagja lesz a társadalomnak, és hasznot hajt a közösségnek. És ugye olyan szempontból is nagyon érdekes ez, hogy tulajdonképpen egy óriási tragédia most az, hogy nagyon sok család szétesik, és nagyon sokan csonka családban nőnek fel. mert a legtöbb társadalmi probléma a csonka családokban van, tehát ez egy statisztikai adatok mutatják, és a legdöbbenetesebb, ugye most egy szélsőséges példát mondom, a legdöbbenetesebb adat az talán az volt, amikor beszélgettem a szegedi csillagbörtön igazgatójával, ugye meghívtam egy előadásra az egyetemre, és ő elmondta, hogy náluk a szegedi csillagbörtönben, ugye tudni kell, hogy ott vannak a leghosszabb büntetést letöltő személyek, egyetlen egy olyan ember nincsen ott az elítéltek között, aki rendes, teljes családba nőtt volna föl. Tehát mindegyik csonka családba került, vagy elhagyták a szülei, vagy csak az egyik szülő nevelte. Egyetlen egy olyan nincs, akinek a szülei egybe lettek volna, és úgy nevelték volna föl 18-es korukig ezeket az elítélteket. És hát ugye ott vannak például ezek a tészesek is, ezek a tényleges életfogytiglanosok Szegeden, akik már ugye még feltételesen se szabadulhatnak. Tehát ez a legkeményebb fiúk vannak, úgy mondjam, szegedi csillagbörtönben.
Sajnos az a baj, hogy a mostani törvény sem tér ki igazából olyasmire, amit én, hát ugye látok az én szűk kis körömbe is, hogy ugye miután piacgazdaság van nálunk, és ugye a pénz jelent mindent, hiába, tehát ha vállal is két fiatal gyereket, egyszerűen nagymama vagy nagyszülő nélkül képtelenek a gyerekkel egyáltalán mit kezdeni, mert ma már bizony nem 8 óra munkaidő sok esetben, már nem úgy működnek, ugye nincs is bölcsöde, nem is úgy működnek se az óvodák, se a bölcsödék, mint ahogy régen működtek, hogy ugye már reggel 5:30-kor is vitte, az se volt egy jó helyzet, hogy már 5:30-kor is el lehetett a gyereket vinni, de megvolt az a bizonyos norma, hogy mennyit dolgozott az anya, lehet, hogy akkor sem mindenki foglalkozott sokat a gyerekkel, de hogy most a mai munkaviszonyok mellett egyáltalán, ha van munka lehetősége mind a két szülőnek, akkor viszont már nincs ideje arra, hogy a gyerekkel foglalkozzon, mert mindig korán megy és későn megy haza. Tehát most megint attól tartok én, mint amit azért lehet is hallani, hogy kicsikorú gyerekek is már bűnözők. Tehát bűncselekményeket követnek el, mert nincs rájuk felügyelet. Se az iskola nem adja meg nekik azt a fajta összefogást, összetartást, hogy a gyereknek legyen egy elfoglaltsága, se a szülő nem tudja biztosítani. Tehát az a nagy baj, hogy a mostani rendeletekben sincsenek erre tekintete. Hova szüljön egy nő ma gyereket, ha nincs meg a feltétel? Mert hiába adnak ott családi kedvezményt, adókedvezményt, ha egyszer nem tud a gyerekkel foglalkozni. Viszont annyit meg nem adnak, hogy babysittert fogadjon, hogy aki a gyerekekre felügyel.
Hát engem például a anyukám 6-ra kellett neki mennie dolgozni, tehát én is úgy 3:45 körül kerültem bölcsödébe, óvodába. Akkor még szombaton is dolgoztak, több műszakban. Nem volt annyi mosógép, hűtőgép, stb. Tehát most ezt csak azért tettem, hogy egy kis ellenpontot mondjak, és akkor így a válasz talán érdekesebb lesz.
Hát én nem tudom, azért én is úgy nőttem föl, Laci, de egyet ne felejtsünk el, hogy azért akkor a gyerekeknek, most én nem sírom vissza, mert Isten őrizem, mert nem, most nem a kiszről, vagy nem az úttörő mozgalomról van szó, de most is kellene, hogy legyen egy közösség, akár egyházi közösség, vagy bármilyen közösség, akik összefogják a gyerekeket akkor, amikor a szülő még mindig dolgozik.
Jó, ez egyértelmű, igen.
Hát ugye a beszélgetés elején pont erről, még miatt az előadás előtt erről beszélgettünk, hogy ugye ezek megszűntek, ezek az egyesületek, szervezetek, helyi kezdeményezett csoportok, és ezek a rendszerváltás óta egyszerűen nem tudtak visszaállni, nem tudtak vissza. Én az egyetemen, amikor előadást tartok, akkor pont az egyesületekhez érünk, az egyesületnek a jogát mondom el, akkor ugye mindig érdekességén meg szoktam kérdezni, hogy a 18-19 éves ugye, elkövetkezendő értelmiségek ülnek ott, de levelező tagozaton vannak ott 20-30 évesek is, tehát már másoddiplomás vagy már dolgozó emberek, és tőlük is, meg a 18-19 éves fiatalok is meg szoktam kérdezni, hogy hányan tagjai valamilyen egyesületnek. És olyan, hogy aki két egyesületnek a tagja, olyan alig van, egy-egy egyesületnek a tagjai, de azok is inkább csak sportegyesület, vagy egy néptánc egyesület, de már az is már nagy dolog, hogyha már mondjuk eljárnak együtt táncolni mondjuk. Tehát ilyenfajta közösségi alkalmak nagyon ritkán vannak, nincsenek meg ezek a például ezek a helyi szervezetek, tehát amik a helyi társadalmat szervezték, a helyi közösségeknek nincsenek. Például minden iskola mellé kellene egy szülőkből álló egyesületet alapítani. Amelyik, ugye van hivatalosan a szülői munkaközösség, meg a iskolaszék, meg egyebek, de ezek ilyen intézményesített dolgok, és azok nem egy közösség.
És nem is működnek
megfelelően. Viszont, hogyha én létrehoznék az iskolát pártoló egyesület, amelyik megszervezni egyrészt az iskolának a támogatását, másrészt meg ugye a bármilyen az iskola környékén fönnálló problémákat, akkor ez egy óriási dolog van. Vagy most kezdték el kutatni, szóba került Vincenti József boldogálvatása. Például Vincentinek az életútját mindenki csak 40 utáni korszaknál kutatja, hogy akkor mit csinált és mikor elítélték. Kiderült, hogy Vincenti, amikor Zalaegerszegen volt plébános, akkor megcsinálta az utcarendszert. És ezt most vallástól függetlenül ezt mindenki megcsinálhatná, aki akarja. Azt jelenti, hogy minden utcának volt egy utcafelelőse, és annak figyelemmel kellett kísérnie az ott lévő problémákat. És ha bárhol bármilyen probléma volt, akkor az szólt a Vincentinek, és ő oda ment és megpróbált segíteni. Tehát olyanokban, hogy azt mondták, hogy a gyereknek nincs télen téli kabátja, és nem tud iskolába menni, erről vett egy téli kabátot, és odaadta a gyereknek. Vagy azt mondták, hogy a gyereknek nagyon tehetséges, okos, de nem tudjuk a tandíjat kifizetni a gimnáziumba, akkor befizette helyette a tandíjat. Tehát mindenkire odafigyeltek, na most ez csak egy példa, de ezt ma odafigyeléssel akár a helyi önkormányzat meg tudná csinálni, minden önkormányzatnak megvan egyébként ehhez való szervezete, tehát hogyha odafigyelnének, mert ők egyébként választókerület szerint föltérképezték a teljes választókerületet, tehát ők pontosan tudják, ki hol ki lakik, azt is pontosan tudják, hogy ki kire szavaz, milyen világnézetű gondolkodású, tehát ők nagyon jól ismerik a saját
választókerületeket. Tehát egyébként tilos lenne, ugye?
Na jó, hát persze. Hát tilos, de hát ezt mindenki tudja, ezt nem lehet tiltani, ezt egyébként a világ minden választóság rendszerében ez így működik. De hát ez ugye nagyon egyszerű, mert nekem van mondjuk 2-3 háztömbi részem, és én vagyok mindig de mondjuk én lennék az, aki ott kobutócédulákat gyűjtöm azon a helyen. Hát hogyha az egyik helyen lehajtanak a lépcsőn, a másik helyen meg kávéval kínálnak, tehát most ebből, és odaadják a kobutócédulát, hogy ebből nem kell nekem listát csinálnom, pontosan tudom, hogy ki az, aki, stb. Tehát akár az önkormányzat is meg tudná csinálni ezt, vagy a helyi egyesületeket, hogyha létre lehetne hozni, hogy odafigyelnénk egymásra, és hogyha valahol ilyen gondok vannak, hogy az idős néni nem tudja bekapcsolni a fűtőtestet otthon, mert, vagy valami ilyesmi, vagy nem tud elmenni az üzletbe bevásárolni magának, akkor igazán ez a helyi közösség ezt is meg tudná oldani, és nem kéne a szegény nénit bevágni rögtön a szociális otthonba, ahol persze 600.000 forint egy hely, annyiban kell megvesztegetni, hogy valaki bevegyenek egy idős hozzátartozót. Tehát nagyon sok mindent a közösség maga meg tudna oldani, de még nem jutottunk el odáig, mert ugye megszoktuk azt, hogy mindig az állam gondoskodik helyettünk. Ugye ez volt a korábbi elf, hogy azt mondták, hogy itt senki ne csinálja semmit, mert az állam mindent megold helyettünk. De hát az állam nem tud mindent megoldani, tehát az állammal nem várhatjuk azt, hogy majd az idős nénivel fog majd törődni, meg az elesettekkel, meg a olyanokkal, akik segítségre szorulnak, meg a magukra hagyott gyerekekkel, ugye nem megy oda hozzá valaki, hogy hát fiam, hát miért kódologsz itt az utcán. Ugye ott volt a pingpong dokiról, nem tudom, hogy hallottak-e.
Igen.
A pingpong doki az
második kerületben.
A harmadik kerület, ott a Vörösvári úton.
Harmadik kerületben?
A harmadik kerületben, én véletlenül személyesen is ismertem, mert kiderült, hogy pontosan ő volt, amikor korábban máshol laktunk, ő volt a mi gyerekünknek a gyerekorvosa. És így személyesen is találkozhatunk vele. Szerencsére vagy szerencsétlenségre, ugye csak egyszer volt ott, mert hásnak a gyerekünk nem volt beteg, de így nem ismerettem meg ugye közelebbről, már szegény meghalt. Ő például azt csinálta, hogy ott van ez a nagyon hosszú szalagház a Vörösvári útnál, ott az a hatalmas OTP reklámban.
Az Florián térben,
igen,
amit most újítottak fel.
Az Európa legnagyobb, vagy Budapest leghosszabb ilyen szalagháza.
Igen.
Na most ott irdatlan sok ilyen szerencsétlen magára hagyott gyerek van, akinek ugye a szülei elmentek, vagy nem törődnek vele, és azok a gyerekek ott lent a parkba cselengenek, kábítószereznek, isznak, randalíroznak, nekem is rendszeresen föltötték a kocsimat, mert ott parkoltam én is. És akkor ő bement éjjel, ez a orvos a rendelőbe, és elkezdett az asszisztens nővel pingpongozni. És akkor oda jött egy-két gyerek, és beálltak pingpongozni ő is, és onnantól kezdve megrendezte az éjféli pingpong bajnokságot. És minden, és folyamatosan onnantól kezdve 30-40 gyerek oda járt, és ahelyett, hogy ugye rosszalkodtak volna, stb. És ott bent persze nem lehetett kábítószerezni, nem lehetett cigarettázni, nem lehetett inni, ott kaptak rendes ennivalót, baráti jószót, és létrejött egy közösség, és most már azok, akik ott fölnőttek, már azok járják az országot, és hozzák létre ugyanezt a szervezetet más helyen, és így próbálnak ilyen cselengő fiatalokat megmenteni. Úgyhogy ha a közösség valamit elkezd kezdeni, ugye, mert egyetlen egy ember ez a pingpongdoki csodát művelt azon a területen, hát akkor mit lehetne még itt tenni nagyobb összefogással? Úgyhogy megvannak a lehetőségek, csak élni kéne velük ezekkel a lehetőségekkel. Ugye az oktatást nagyon meg kéne erősíteni. Általános iskolákban ott vannak a tanárok szinte, meg az egyéb tanerők szinte a frontok vonalba kiszolgáltatva a gyerekeknek. Olyan nehéz körülmények között küzdenek meg ezekkel a neveletlen, ugye, mert hát a szülők nem érnek velük rá foglalkozni. Mit csinál egy gyerek? Hazajön az iskolából, bekapcsolja a televíziót. A kereskedelmi tévék pontosan erre utaznak, hogy a délután a lehető leglátrább előadás műsorok vannak. Tehát amikor a gyerek hazajön az iskolából, akkor bekapcsolja és Mónika Showt, meg Jósi Barátot néz, meg ilyen hasonló. És ez ellentétes egyik itt a médiatörvénye, mert a médiatörvény azt írta elő, hogy amikor a gyerekek hazajönnek az iskolából, közszolgálati műsort kellene adni a kereskedelmi tévének. De megszegve a médiatörvényt, nem adnak közszolgálati műsort. És a gyerek meg odaül a televízió elé, és ezeket arról csámcsognak, hogy most akkor megdugta a kecskét, és erről beszélgetnek ott a délutáni műsorban, és akkor utána verekednek meg minden egyebek, és ezt a mintát látja maga előtt a gyerek. Utána akkor bekapcsolja a való világot, és meg egyéb ilyen műsorokat, és megint csak ugye ezek az értékek jelennek meg előtte, hogy az a menő, aki ilyen celeb, és ezt csinálja meg, azt csinálja meg, azt csinálja. És a szülő, mikor haza esik és fáradt, és elalszik a fotelba, vagy egyáltalán nem foglalkozik a gyerekkel, ugye nem tud egy ellentétes értékrendet mutatni, mert a szülő nem is igazából példakép mondjuk sok esetben sok
nem
gyereknek.
Tud, mert nem tud példakép lenni.
Nem, mert a gyerek csak azt látja, hogy ott van egy valaki, aki nem is törődik vele különösebben, meg hát nem is olyan, aki igazából példakép lehetne. És ezért nem tud ellensúlyt teremteni. És a tanár se tud adni, mert egy olyan tanár, aki 100 000 forintot keres nettó az iskolába, az nem tudja rendesen sem magát, se a családját eltartani, tehát mellékállásokat kényt elfogadni, meg nem kopott a suhába jár, öreg szakadt autóval jár.
Na de ő is szülő, most tessék belegondolni, hogy végül is ő is szülő valahol, akkor az ő gyereke is hogyan?
Hát ez az.
Ezek annyira nagyon tág dolgok, és annyira sok létű dolgok, hogy ezeket valahogyan nem tudom, szóval tényleg nem tudom, hogy itt mit lehet, de hogy kétségbejtő, ha belegondol az
ember. De tessék arra gondolni, hogy a tanárnak, amikor bemegy az iskolába, és megáll a gyerekek előtt, tekintét kéne, most nem rossz értelemben, de tekintét kéne sugároznia. És azt mondani a tanárnak, hogy az egyfajta példakép, az egyfajta iránymutatás legyen, de hát nem, mert ő maga is egy esendő, hát nem túlságosan megnyerő fiatalság számára nem példakép, hanem egy szerencsétlen ember. Előbb-utóbb a gyerekek ezt észreveszik, hogy hát a tanár néninek vagy tanár bácsinak milyen autója van, milyen szakadt vacak ruhába jár ez a tanár. Neki nem telik erre, arra marad, és akkor mondja, hogy fiam, tanuljál, ugye? Hát miért? Hogy én is ilyen csóró tanár legyek, mint a tanár, ugye? És ez a perspektíva.
De milyen érdekes, hogy mennyire megvár. Ugye megint arra tudok visszajönni, mint amit mondtam is, hogy a mai világban minden a pénzről szól. Ugye ott voltak a mi időszakunkban a tanítóbácsik, a tanítónénik, akik ugyanolyan szegények voltak, mondjuk mi is szegények voltunk, és mégis föl tudtunk rájuk nézni. Mégis példaképet tudtak lenni a tanárok.
Jó, és akkor a válasz legyen egyben az zárszó is, mert sajnos elment az idő.
Hát azért a, most nem tudom mennyire a régi világra ezt gondolni.
Én most 60 év körül járok, amikor én iskolában jártam, ugye akkor bizony, én nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy jövedelmük volt a tanároknak, akik akkoriban tanítottak, és én egy nagyon kicsike kis faluba jártam iskolába, és mégis egyszerűen példaképünk volt, nem mondom, hogy mindegyik tanár, de a nagy része a tanároknak.
Akkor még a tudást még nagyobb értéknek tekintették szerintem, mint most.
Azt még megörökölték, ugye régebben egy tanár olyan pénzt keresett, tehát olyan pénzt keresett, amiből nagyon szépen meg tudott élni. Egy egyetemi dékán régebben, tehát mondjuk a 80 évvel ezelőtt, annyit keresett egy év alatt, hogy abból egy rózsadombi villát föl tudott magának építeni. Tehát az egy nagyon komoly egzisztencia volt akkor a tanári pálya. Ma hát ettől messze vagyunk.
Jó, hát meg szeretném köszönni a beszélgetést, nagyon tartalmas volt. És akkor tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk. Köszönöm szépen!
Szívesen!